Hát azt is mondhatom, hogy immár évtizedek óta megismétlődő beszélgetése ez, amelyet Majdik Kornélia professzorasszonnyal, a konferencia elnökasszonyával folytatunk. Nem tudom pontosan, mikor volt az első alkalom, de nagyon régen, amikor valamilyen vegyész konferencia, talán pont ennek a konferenciának valamelyik előzetes kiadása, de más alkalommal is találkoztunk, beszélgettünk, de hát mindig, amikor 30 évre emlékezünk, vagy egy 30. évet ünneplő konferencia, az mindig kiemelt, és ilyenkor nagyon nehéz szavakat találni, mert vagy közhelyeket mondunk, vagy elfelejtünk valamit, ami lényeges. De ön azt hiszem, hogy nagyon összefoglalta ennek a 30 évnek a lényegét. És hát arra kérem, hogy a hallgatók előtt is osszuk meg ezeket a gondolatokat, hiszen a vegyészet az nem mindennapi gondolataink része, ugyanakkor mindennapi életünk a része ennek dacára. Mert minden kémia, azt is szokták mondani, hogy ha jól működik a kémia, akkor rendben van az életünk. Társadalmi téren, magánéletben és környezetünkben. Tehát a vegyészek és a vegyészet nagyon fontos, ezért fontosak ezek a konferenciák. Hosszú vagy rövid volt ez a 30 év?
A 30 év, ha így visszagondolunk rá, hosszú, de nagyon gyorsan eltelt, és akkor emlékezünk örömmel, hogyha úgy érezzük, hogy sikeresen telt el. Hát egy pár szóban szeretném összefoglalni, hogy honnan indultunk, hova érkeztünk, és mi az, ami hát 30 év alatt lehetővé tette, hogy ez a konferencia fennmaradjon, az érdeklődés és a konferencia iránt megmaradjon, és hasznosnak bizonyuljon az ifjúság és a kutatók számára. Napjainkban nagyon sok konferenciát szerveznek, itthon is, külföldön is. Viszonylag nehéz egy olyan konferenciát szervezni, ami egy kicsit újat hozzon, ami felkeltse az érdeklődést. Mi erre törekedtünk ezek alatt az évek alatt, és abból a kis konferenciából, ami igazából ezelőtt 30 évvel 20 emberrel kezdődött, és ez a 20 ember is meghívott voltak igazából Magyarországról kutatók, tanárok, oktatók, egyetemi oktatók. Ehhez hozzá csatlakozott lassan az itt felnövő generáció, vegyész generáció, akik ugye már lehetőség volt arra, hogy a megalakuló Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán tanuljanak magyarul, és tovább folytassák tanulmányaikat, hiszen lehetőség volt arra, hogy a mesteri szakokon is magyarul tanuljanak, és lassan kialakult egy olyan magyar oktatói gárda, ami már egy alapját képezte annak, hogy vegyészkonferenciát szervezünk, és mi is részesei lehessünk ezeknek az előadásoknak. Az egyik legfontosabb szempont, amit szem előtt tartottunk mindig az évek során, az a szakmai minőség. Ez nagyon fontos. Ez a konferencia gerincét képezi. És ha ez hiányzik, akkor a többi tevékenység valahogy elveszti a jelentőségét. Nagyon örömmel mondhatom, hogy ebben a konferencia szervezésben és a minőség biztosításában a hazai egyetemek, illetve a magyarországi egyetemek mind részt vettek, szívesen támogattak, és nem csak az egyetemek, hanem a társszervezetek. Itt megemlíteném ugye a Magyar Tudományos Akadémia kémia szakosztályát, akik segítettek, és különböző szerződések, együttműködések jöttek létre, mindig jelen vannak a konferenciánkon. Ugyancsak a Magyar Kémikusok Egyesülete, ami természetszerű, hogy segítenek minket, hiszen a Magyar Kémikusok Egyesületét Fabinyi Rudolf professzorunk hozta létre, aki itt ezen az egyetemen 40 évig tanította a szerves kémiát. Természetesen a régi természettudományi társulat is jelen van, és számos aktivitásban támogatott minket, nem csak a konferencia szervezésben. Hogy hogyan is történik az utóbbi években ez a konferencia szervezés, és egy pár jellegzetességet szeretnék megnevezni, ami úgy érzem, hogy lehetővé tette azt, hogy fennmaradjunk, és talán a jövőben is biztosítja a lehetőséget.
Én emlékszem, hogy évtizedekkel ezelőtt, most mondjuk ezt a 30 évet, akkor is beszélgettük, és akkor a válságjelenségek voltak előtérben. Az, hogy a kémia, a vegyészet, de sok más tudomány is háttérbe szorult a rendszerváltás rendszerváltás után nem volt finanszírozás, nem volt rá igény, eltávoztak a szakembereink, vagy átpályáztak máshova. A jelentkezés az egyetemen is csökkenőben volt, de úgy tűnik, hogy azért azóta sok minden változott, és ismét megjelentek a pozitív folyamatok is, és egészen más piaci helyzete van ma a vegyészetnek és a kémiának, mint 30 évvel ezelőtt. Nem azt jelenti, hogy nincsenek gondok, de talán derülátóbbak a terület tudósai és oktatói, mint akkor.
Természetesen 30 év hosszú idő, ez alatt az idő alatt válságos periódusok is vannak. Ugye a változás, az áttérés az egy kicsit megrendítette az addig jól működő vegyipart, ami itt az országban jól működött.
Politikailag is támogatott volt. Jól tudjuk, hogy az elnök felesége volt az ország első vegyész, ennek voltak pozitívumai is.
Rendkívül jól működött, és óriási vegyi gyárak, lehetőségek nyíltak meg. Sajnos ezek lassan, de teljesen tönkrementek. Az a jó, hogy alakul más. Egy kicsit másképp, mint ahogy ez szokás. Az utóbbi években ugye szó került arról, hogy talán a kémia és a vegyészmérnöki tudományok nem a legattraktívabb kart képezik. A diákok szempontjából nem szeretik, annyira nehéznek találják meg. Azt mondanám, hogy egy büdös tudománynak.
Azért ez is változott már most. Már egészen más módszerek vannak. Tulajdonképpen úgymond sokkal tisztábbá vált, és ez egy lehet, hogy előítélet, amit most itt elmondott, ami él ma is.
Valamennyire él ma is, a vegyületeknek azért illata és szaga van.
Igen, de a módszerek változnak, hogy ezekkel foglalkozunk.
Változnak, és ma már ez természetesen, igazából régen sem, ezt csak a diákok úgy ráragasztották erre a tudományágra, de igazából ennek megvannak a megoldásai, a módszerei, amik ezt biztosítják. Szeretném kiemelni azt, hogy az oktatásban óriási jelentősége volt, hogy sikerült magyar tagozaton megvalósítani azt, hogy vegyészmérnök képzés legyen Kolozsváron, itt a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Ez azért is nagy jelentőségű, mert mint a mai napig az egyedüli mérnökképzés Romániában, ami állami egyetemen, magyar tagozaton működik. Tehát magyar nyelven képezzük a vegyészmérnök hallgatókat. És ez azért is nagyon jelentős, mert a vegyészmérnök képzés iránt megnőtt az érdeklődés. Tehát nagyon sokan jelentkeznek. És hogy miért? Azért, mert rendkívül jó elhelyezkedés biztosít ez a vegyészmérnök képzés.
Számos más iparágban is szükség van vegyészekre, élelmiszeriparban, gyógyszeriparban, és még sorolhatnánk, környezetvédelemben, biológiában, orvostudományban.
Minden területen szinte jelen van a kémia és a vegyészmérnök ki tudományok, jelen vannak, és szükség van. Bármilyen magánvállalkozás, vagy kisebb gyár van jelen, vagy fejlődik, ott vegyészre, vegyészmérnökre mindenképpen szükség van, hiszen az anyagoknak egy minőség analízise arra mindenképpen szükség van. Így az érdeklődés növekvő a diákok között. Térjünk egy kicsit vissza a 30 éves vegyészkonferenciára.
Ez is erről szól, amellett, hogy nagyon szükenvet szakmai témák vannak és előadások, de mégis ezek is azt szolgálják, hogy majd hasznosul ez a tudás különböző területeken.
Természetesen. Az oktatás mindig is összekapcsolódott a konferencia szervezéssel, a lehetőségekhez, és ehhez szervesen kapcsolódik az alkalmazás, hiszen a fiatalok szeretnének egy olyan diplomát szerezni, amivel el tudnak helyezkedni, és el tudják kezdeni az életet.
El tudnak helyezkedni, ezt sokan úgy értik, hogy el tudnak menni innen, el tudnak menni az országból. De az jó lenne, hogyha az elhelyezkedés alatt azt is értenék, hogy itthon. Talán nem is kell törekedni.
Természetes. Éppen itt beszélgettünk, és számos együttműködés lehetőség nyílt meg a konferencia által a diákok előtt, de van olyan diákunk, aki Kanadába doktorált éppen az egyik résztvevővel, a konferencia támogatójával, és most jött vissza ide Erdélybe, és két gyereke is született Kanadában, hazahozta őket, úgyhogy nem maradt Európában vagy Kanadában, hanem itthon fog tovább dolgozni. Tehát nagyon sokan ezt is választják, és szeretném elmondani azt, hogy a konferenciánk az, hogy ez a lehetőség fennmaradt, és szervezzük a konferenciát annyi éve, abnak is tulajdonítható, és azért is volt erre lehetőség, mert ez egy sajátos konferencia. Igazából egy magyar nyelvű vegyészkonferencia, ahol gyakorlatilag a kémia minden területét átfogó szekciókat szervezünk. Napjainkban egyre inkább a kémia szűk területein szerveznek konferenciát a szakemberek számára. Ez egy nagy vegyész találkozó, ahol a vegyész társadalom kutatói, oktatói, diákjai, doktorandusai találkoznak.
Tehát tudományos, de személyi kapcsolatokat építő találkozó is.
Persze, hát lényegében minden konferencián a személyi kapcsolatok is fejlődnek. Tehát az egyik, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ez egy átfogó szakmai területe, biztosító konferencia, és ha körülnézünk a résztvevők között, láthatjuk, hogy milyen nagy százalékban vannak jelen fiatalok. Ez is egy jellegzetes, és a vegyész konferenciának egy jellemző vonása, hogy manapság, amikor nagyon gyakran éppen az idősebb generáció jelenlétét láthatjuk egyes rendezvényeken, egyes konferenciákon, itt a résztvevők több mint fele fiatal. És úgy érezzük, hogy ez annak tulajdonítható, hogy doktorandusz plénumnak nevezett szekciót hoztunk létre, ahol a doktoranduszok szóbeli prezentációkat tarthatnak, bemutathatják a saját kutatási eredményeket, illetve a diákok számára is egy diák poszter szekciót. Ezért nagyon sokan jönnek, szívesen jönnek, és én úgy érzem, hogy egy olyan konferencia, ahol a fele a résztvevőknek fiatal, az életképes, és a jövőben is jelen lesz.
Ezért mondta, reméli, hogy még legalább 100 évig?
Hát igen, még legalább 100 évig. Hát reméljük, mi majd itt beszélgetünk a 100 évesen is.
Az utódaink. Akik utánunk következnek, igen. Hát végül is ez egy olyan folyamat, ami nyilván, hogy nemzedékeket kell átölelni.
Igen, hát befejezésül annyit mondanék, hogy napjainkban ez a vegyészkonferencia, amit az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság szervez, jelen esetben a Bábesbolyai Tudomány Egyetem kémia és vegyészmérnöki karával közösen, Erdély legnagyobb magyar nyelvű konferenciája, vegyészkonferenciája, és én remélem, hogy ez megmarad a jövőben is, és minél többen fognak érdeklődni a kémia iránt, a vegyészmérnöki tudományok iránt, és jelen lesznek a konferenciánkon. Még egy gondolatot szeretnék kiemelni, hogy a konferencia szervezésében arra is tekintettel vagyunk, hogy a fiatalokkal, akár az erdélyekkel, akár a külföldiekkel megismertessük azért egy kicsit az itteni lehetőségeket, és nem csak a kémia szempontjából, hanem az itteni gyönyörű, szép városokat, helységeket, tradíciókat. Ennek megfelelően minden 5 évben itt Kolozsváron szervezzük a konferenciát az egyetemen, részben azért, mert egy egyetemi lehetőség az mindig többet jelent. Itt vagyunk az Aula Magnában, igaz, egy gyönyörű terem, aminek egy tudományos hangulata van. De az 5 évek közötti konferenciát Erdély különböző városaiban szervezzük, lehetőséget biztosítva arra, hogy a vendégeinknek és a résztvevőknek egy kicsit egy-egy napos kirándulással bemutassuk a környéket, bemutassuk az ottani lehetőséget, az ottani oktatási feltételeket. Én úgy érzem, hogy valahogy ez is itt az erdélyi kutatók, tanárok, diákok számára fontos. És a külföldiek is nagyon szívesen vesznek részt ezeken a kirándulásokon. Remélem, hogy ez a tradíció is megmarad, és a következő években is lesz erre lehetőség. Ez a konferencia 170 bejelentkezett résztvevővel indult, és körülbelül a jelenlevők, a résztvevők száma a 200-at súrolja, hiszen itt Kolozsváron, az egyetemen lévén diákok, kollégák bejönnek, akik nem jelentkeztek be, de egy-egy szekció előadásra, egy-egy tudományos beszélgetésre, személyes megkeresésre azért itt vannak. Külön ki szeretném emelni, hogy a tudományos szekciókon kívül oktatás módszertani szekcióval is rendelkezünk, ami kifejezetten a kémia tanárok jelenlétét célozza, ezt is fontosnak találjuk, hiszen a kémia iránti szeretet középiskolában kell elkezdődjön, igaz? Az ottani kémia tanároknak a munkája hívja fel elsőre igazából a kémia iránti érdeklődést, és nagyon sok múlik azon, hogy ők hogyan vezetik be ezt a nagyon szép tantárgyat.
A nagyarányú, immár 30. évfordulóját ünneplő nemzetközi magyar nyelvű vegyészkonferencia egyik plenáris előadását Németh Áron tartotta, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről érkezett, de ez ne csapjon be senkit, hiszen tulajdonképpen itt biológiáról, kémiáról és közérdeket is szolgáló tudományos folyamatokról is szó volt, hiszen tulajdonképpen onnan indult ki, hogy a fermentáció az erjedéses folyamatok lényege, és hát az emberiség mindig is együtt élt az erjedéssel, ha csak az italokat vesszük alapul, de sok más élelmiszert is, amely erjesztéses alapon készül, és nem beszélve gyógyszerekről és egyéb a környezetünkben levő olyan készítményekről, amelyek mind tartalmazzák ezt a folyamatot. De előbb arra kérem, hogy beszéljen általában a munkájáról és a munkahelyéről.
Egyetemi docensként dolgozom az alkalmazott biotechnológia és élelmiszertudományi tanszéken. Annak is a fermentációs félüzemi laboratóriumát vezetem, most már több mint 10 éve. Ilyen módon alapvetően alkalmazott mikrobiológusnak tartom magam. Igyekszünk mindenféle technológiai megoldásokra felhasználni a mikroorganizmusokat. A lényeg mindig az, hogy valamilyen szubstrátot alakítsunk át valamilyen termékké a mikróbák segítségével.
Hát itt ugyanakkor több leckét is kaptunk, hiszen elindultunk az ókorból, és egy jellegzetes, ebből a szempontból megvilágított világ történelmet adott elő nekünk Dióhéjban. Tehát a fermentáció az erjedés története által maga a történelem is megjelenik, mint annyi más folyamat által, hiszen az emberiség története az egy nagyon szövevényes, összetett folyamat, amelynek része ez is, amellyel ön foglalkozik. No, de hát ókor, amikor rájöttek arra, hogy milyen fontos folyamatok azok, amelyeket erjesztés vagy fermentáció néven ismerünk.
Igen, az előadásomnak azt a címet adtam, hogy a bioreaktorok fejlődése, evolúciója a kezdetektől napjainkig, és ez valóban az ókorral szokott kezdődni, hiszen az egyiptomi hieroglifákon már látható a borkészítés technológiája. Igaz, nem tudták akkoriban nyilván, hogy milyen mikroorganizmusok végzik mindezt, de odáig visszadatálható ez az élelmiszer célú fermentációs erjedési ipar.
Véletlenül jöttek rá, mint annyi mindenre, ugye? Tehát amikor felfedezték az erjesztett italokat és az erjesztett italok hatását.
Igen, azokat a pozitív hatásokat igyekeztek kihasználni, és hát csak az 1800-as években ugye már a mikroszkóp feltalálása után jutott arra lehetőség, hogy megvizsgálják, hogy mi is okozza mindezt, és ez egy hatalmas lökést adott ennek az egész területnek, hiszen a fermentációs terület akkor vált igazi iparággá, mikor nagy léptékű reaktorokban megvalósították ezeket az erjedési folyamatokat. Nem csak az anaerob, tehát oxigén kizárt erjedési folyamatokat értjük itt mi fermentáció alatt, hanem a levegőztetett tenyésztéseket is, amelyeket egyébként a szakma biokémiában inkább respiráció néven ismer.
Tehát itt tulajdonképpen természetes folyamatokat ragadtak meg, amelyekhez műszaki vívmányokat rendeltek, gépezeteket, reaktorokat, amelyek ezeket a folyamatokat módosították, felgyorsították, iparivá terebélyesítették. Talán így megfogalmazható nagy általánosságban.
Abszolút mértékben. Ja, a bioreaktorokat úgy tekintjük, mint olyan eszközök, amelyek biztosítják az életteret az élő lények számára, és ezeket tehát úgy kell kialakítani, hogy a különböző élőlényeknek megfelelő életteret tudják biztosítani. Ezek között találhatjuk a gombákat, találhatjuk a baktériumokat, illetve az algákat, amelyeknek fényt is kell biztosítani, és aztán a magasabb rendű szervezeteket, szöveteket is akár.
No, itt bemutatott azért nagyon szűk szakmai körökhöz szóló információkat is, amelyek azonban a hétköznapi emberek életében is szerepet játszhatnak azon termékek által, amelyeket létrehoznak, vagy azon ipari háttér által, amelyek befolyásolják a többi iparágat is. Emeljen ki néhány fontos tényt az előadásából, talán közérthetőbb Dióhéjba foglalt változatban a hallgatóknak.
Hát, amit ki lehetne emelni, talán hallhatunk visszafelé is, akkor a vége az előadásnak oda futott ki, hogy napjainkban van arra már lehetőség, hogy az emberi sejteket szövetté, differenciált szövetté növesszük ezekben a bioreaktorokban. Ehhez persze sok biokémiai és molekuláris biokémiai ismeretre van szükség, ezeknek a folyamatok a nyomon követésére is. Itt az utolsó példa az előadásban az egy olyan idegszövetnek volt a bemutatása, ahol különböző neurális progenitorok, tehát idegi elősejtekből sikerült differenciált agyszöveti struktúrát létrehozni, amelynek a működését is ellenőrizték a szinaptikus markerek nyomon követésével.
A gyógyászatban is nagy szerepe lesz ennek a tudása, anyagnak, akár az onkológiában például, ugye?
Igen, tulajdonképpen a fermentációs iparok irányából ezek a bioreaktoros területek egy kicsit elmozdultak a vörös biotechnológia, egészségügyi biotechnológia irányába. Ott van most nagy igény arra, hogy fejlesztéseken keresztül kiszolgáljuk az igényeket.
Mi a szerepet vállal az ön intézménye, tehát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem azon tanszéke, amelyet ön képvisel, hiszen állandóan megpróbáljuk magunkat elhelyezni, mi közép-kelet-európaiak a világ élvonalához viszonyítva, akár magyarországiak, és most mivel itt Kolozsváron vagyunk, kolozsváriak, és itt most bejön az is, hogy önök és az itteni szakemberek egyetem között milyen viszony van. Tehát ott vagyunk a világ élvonalában, versenyben vagyunk?
Én azt gondolom, hogy nincs miért szégyenkeznünk. Nekem egy inspiráló tény volt az, amikor az egyik záróvizsgázó hallgató mutatott ilyen háromdimenziós emberi sejt nyomtatást, tehát ez közel van hozzánk, ez elérhető, és hát az egyetemünk szerepe az valóban az, hogy van egy viszonylag új képzésünk, ami biotechnológus képzést eredményez vagy nyújt, és az ott végzett hallgatók utána valóban ilyen kutatásokban tudnak jól elhelyezkedni. Ez nagyon szoros kooperáció az orvosi tudományi egyetemekkel, akik nagyon szeretik a mérnöki gondolkozású embereket, és jól tudják felhasználni ezen a területen.
Milyen kapcsolatot ápolnak a kolozsvári, erdélyi, romániai szakemberekkel, ezen belül a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetemmel, de hát nem csak.
Pont az én szervezésemben szokott létrejönni a nyári egyetem, amelyet az erdélyi hallgatók számára szoktunk meghirdetni, és amelyet a karunk minden évben támogat a szállás finanszírozásával. Ez körülbelül egy egyhetes, tíznapos periódus szokott lenni, amikor a hallgatók betekintést nyernek a különböző tanszékeink kutató munkájába is.
Tehát kölcsönösen látogatják egymást a hallgatók és a szakemberek is az intézmények között?
Én úgy gondolom, hogy igen. Mi a szakemberként a konferenciákon találkozunk az erdélyi kollégákkal, és a hallgatókat pedig ezen képzések és nyári egyetemek keretében hozzuk össze.
Köszönöm szépen, további eredményes munkálkodást kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A továbbiakban Tuba Róberttel beszélgetek, aki a 30. vegyész konferencia egyik plenáris előadását tartotta egy igen érdekes és időszerű témában, de a témára rá fogunk térni. Előbb arra kérem, hogy mutatkozzék be, és néhány pontba szedve mondja el a hallgatóknak, hogy hol és mivel foglalkozik.
Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat. Budapestről jöttem, a Hunren kutatóközpontban dolgozok, a Magyar Kutatási Hálózat részeként működő természettudományi kutatóközpontban zöldkémiai kutatócsoportot vezetem. Kutatási területeink elsősorban katalízis, illetve olyan kémiai eljárások fejlesztése, amelyek környezetbarát kémiai technológiák alapjait jelenthetik a jövőben.
Hát most idézem az előadásának a címét, amely az átlag hallgató számára valószínűleg eléggé ijesztő, de majd a beszélgetésből kiderül, hogy a téma tulajdonképpen sokkal általánosabb és közérdekűbb, mint gondolnánk, de azért idézem a címet: Olefin metatézis, új generációs katalizátorok a fenntarthatóság szolgálatában. No, hát ennek a mondatnak azért vannak érthetőbb részei is, olyan részei, amelyeket gyakrabban hallunk a mindennapokban, a médiából, vagy a közbeszéd által, és pedig a fenntarthatóság fogalma, amely ugye az utóbbi éveknek egy, ha úgy tetszik, nagyon gyakori és gyakran hangoztatott fogalma, tehát a fenntartható gazdaság, fenntartható fejlődés, zöld gazdaság, és mindezeknek a megvalósítása határidőhöz kötve. Sokszor kételkedünk ezekben a tézisekben és a megvalósíthatóságukban, tehát a tudósok fogják majd eldönteni, hogy mire vagyunk képesek, és mire nem. Tehát ön azzal kezdte az előadását, hogy a fenntartható fejlődés, a zöld vagy zöldített gazdaság, és hogyan illeszkedik ez a valósághoz. Nagyon érdekes görbéket láttunk, például a foszilis energiahordozók, energiaforrások használatáról. Az volt a lényeg, hogy bármennyire is törekszünk a zöldítésre, a fenntarthatóságra, a megújuló energiák felhasználására, mégis rohamosan növekszik a foszilis energia felhasználása. Ez egy ellentmondás, hiszen gyakorlatilag néhány évhez kötötték azt, hogy áttér a teljes emberiség a megújuló energiákra. Vajon mi lesz? És itt most a szűk keretek közül, a szűk szaktémából kiindulva közelítünk az általánoshoz, ugye?
Igen. Tulajdonképpen az előadásom bevezető részében nagyon gyakran azzal kezdem előadásom bevezető részét, vagy az előadásaimat, hogy általánosságban bemutatom, hogy tulajdonképpen honnan indultunk, hova tartunk, és egy meglehetősen éles kontrasztot szeretnék. Vagy hát nem szeretnék, de sajnos ezt érezhető, és ezt mutatom be a hallgatóságnak, amely gyakorlatilag arról szól, hogy az elmúlt időszakban 1940-es évek túl ismerjük a globális felmelegedésnek az okát. Tudjuk, hogy ezt hogyan lehet kezelni, meg megvan az elköteleződés, ami a Párizsi Egyezményben annak idején 2016-ban megszületett, illetve napjainkban már nagyon komoly anyagi forrást allokálunk ezeknek a projekteknek a megvalósítására, csak összehasonlításképp mondom, hogy 2015-ben közel 20 trilliárd dollárt fordítottunk világszinten a fenntartható kémiai eljárások fejlesztésére. Összehasonlításképp az Amerikai Egyesült Államok GDP-je 2022-ben volt 25 trillió dollár. Nagyon nagy pénzügyi forrása rendelkezésre, és mégis ha megnézzük a fosszilis alapanyagok kitermelését, azt lehet tapasztalni, hogy az 1950-es évektől gyakorlatilag folyamatosan növekszik, és hiába nagyon intenzív kutatások folynak a területen, ezek a fosszilis alapanyag kitermelésekre igazából ezekre nincs hatása. Ez egy nagyon szomorú dolog. Alapvetően, amíg a fosszilis alapanyagok felhasználását nem szorítjuk vissza, illetve csökkentjük, addig igazából nem fogjuk tudni elérni a Párizsi Egyezményben megállapított célokat.
A szkeptikusok azt mondják, hogy ezt nem lehet visszaszorítani. Az egyetlen módszer a visszaszorításuk az, hogy majd egyszer elfogynak. Ez reális.
Igazából tulajdonképpen lehet ezt a megközelítést is gondolni. Elsősorban a gazdasági érdekek azok, amelyek a világot jelen pillanatban mozgatják, illetve a fosszilis alapanyagoknak a felhasználását helyezik előtérbe. Tehát ha most mondok egy nagyon egyszerű példát a munkáinkból, mi elsősorban a környezetben lebomló, kémiailag újrahasznosítható csomagolóanyagok fejlesztésével foglalkozunk, és hogyha összehasonlítjuk ezeknek a csomagolóanyagoknak akárcsak a kémiai szerkezetét, például a polietilénével, egy nagyon nagy kontrasztot látunk, tehát magyarán ezeknek az új fenntarthatónak gondolt anyagoknak a gazdaságos előállítása nem versenyképes a polietilénél is, és sajnos a petrokémiai part gyakorlatilag gazdasági alapon működtetik, teljesen természetes, de jelen állás szerint azt kell mondanunk, hogy a mai világban a megújuló alapanyagok használata, illetve a környezetbarát fenntartható anyagok használata gazdaságilag nem versenyképes a fosszilis alapú anyagok használatával. Sajnos ez a mai helyzet.
Igen, és ugyanakkor bármilyen energiaforrás a maga módján terheli a környezetet, a természet egyensúlyát, tehát én azon gondolkodom, persze nem vagyok szakember, nem értek hozzá, hogy a villamos energia, az elektromosság úgymond erőltetése mennyivel jobb a környezetnek, mert hát ugye semmiből nem lesz energia, igaz, hogy azt mondják, hogy vannak a megújulók, mert a napenergia, a szélenergia ingyen van, de a háttér, ami által ezeket felhasználjuk, azok végül is szintén a természet terhére lesznek létrehozva. Tehát létezik olyan energia, ami mondjuk úgy, hogy környezet semleges.
Igazából ezek a megújuló energiák, ezek alapvetően környezet semleges energiák. Tekinthetők. Itt vannak. Tehát
De a kiaknázásuk nem az.
Így van, tehát a probléma igazából az, hogy nagyon kis, tehát a napenergiának is nagyon kicsi hányadát tudjuk hasznosítani. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy ezeknek az anyagok vagy energiáknak a letárolása ez nem megoldott. Tehát például a fűtésre nem tudunk elektromos, napelemből származó elektromos energiát használni, már csak azért is, mert általában, amikor fűtenünk kell, akkor sötét van, tél van, hideg van, keveset süt a nap. Nyáron viszont, amikor nagyon meleg van, akkor pedig nincs szükség fűtésre.
Hát a klímaberendezések használatára akkor hűtésre van szükség.
Igen, tehát a klíma az tipikusan egy olyan eszköz, ami kifejezetten jól alkalmazható a napelemek esetében, de akár az elektromos eszközöknek a működtetése, illetve egyéb más energiafelhasználásra a napelem, az korlátozottan vehető igénybe. Tehát itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy nagyon nagy technológiai változás, fejlődés kell még ahhoz, hogy ezeket a megújuló energiákat tényleg úgy tudjuk kiaknázni, hogy ez gazdaságilag is versenyképes legyen a fosszilis alapú energiahordozókkal.
Na és akkor most talán közérthető változatban kérem, hogy mondja el a mai előadásának a lényegét, tehát az új generációs katalizátorok a fenntarthatóság szolgálatában. Eddig általánosságban beszéltünk a témáról, de ez az ön, mondjuk úgy, hogy leszűkített szakterülete és előadásának a témája volt. Mit értsünk ez alatt, és melyek ezek az új generációs katalizátorok?
Igazából ugye az előadásom címében is az szerepel, Olefin metatézis, ugye ez egy magyar füllel idegennek hangzó szó. Valóban ez egy görög eredeti szó, ami magyarra lefordítva átrendeződést jelent. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezekben a kémiai reakciókban, ezekben a vegyületekben lévő szénatomok, ezek bizonyos katalizátorok jelenlétében átrendeződnek, és az átrendeződésnek következményeképp magasabb hozzáadott értékkel rendelkező anyagok állnak elő. Mi ezeket a rendszereket úgy próbáljuk egyre hatékonyabbá tenni, hogy olyan katalizátorokat fejlesztünk, amelyek ezeket a kémiai átalakulást a leghatékonyabban, alacsony energia felhasználás mellett hozzák létre. Konkrétan az előadásom az elsősorban arról szólt, hogy bemutattam, hogy azok a fosszilis alapú műanyagok, amelyeket napjainkban nagy tömegben gyártunk, elsősorban a perzisztens polimerek teszik ki, ide tartoznak legfőképp közel kétharmadban a poliolefinek, nagyon általánosan a polietilén, polipropilén, PVC, illetve a polisztirol. Ezek adják tulajdonképpen a napjaink műanyag termelésének közel kétharmadát. Ha a környezetvédelmi szempontokat vesszük figyelembe, akkor arra kell törekednünk, hogy ezeket a perzisztens polimereket valahogy egy értéknövelő kémiai átalakítással magasabb hozzáadott értékű termékké alakítjuk. Nálunk elsősorban mi azt a célt fogalmaztuk meg, hogy ezeket a környezetre káros műanyag hulladékokat úgy dolgozzuk fel az általunk kifejlesztett kémiai eljárással, hogy ebből környezetbarát, kémiailag újrahasznosítható és a természetben lebomló polimerek, műanyagok előállítására legyenek képesek. Ezek a folyamatok, kémiai folyamatok megvalósíthatóak. Igazából itt, ahogy az a beszélgetés elején is említettem, itt kulcseleme az egész fejlesztési folyamatnak az, hogy gazdaságilag hogyan tudunk olyan rendszereket előállítani, amelyek versenyképesek a fosszilis alapú eljárásokkal. De ami nagyon érdekes, és ezt szeretném elmondani, hogy ugye ezek a környezetben nem lebomló és rendkívül környezetszennyező anyagok, ezek a polimerek, ezek a műanyagok azért ennyire károsak a környezetben, mert a polimereket úgy kell elképzelni, mint a láncokat, amelyek láncszemekből épülnek föl. Ezekben a műanyagokban, mint például a polietilén, vagy akár a polielefinek általánosságban, ezek a láncszemek szén-szén kötéssel kapcsolódnak össze, és ez a szén-szén kötés a természetben a legerősebb kémiai kötés. Ezeket rendkívül nehéz felbontani, és utána őket újraépíteni. Na most ezek a metatézis katalizátor rendszerek, ahogy a görög fordítás is utal rá, átrendeződésnek következtében ezek a szén-szén kötésének a bontás és újraépítése ez lehetővé válik. Ami tulajdonképpen nagy előnye a folyamatainknak az, hogy alacsony anyagigényű, alacsony katalizátorigényű, illetve alacsony energiaigényű az eljárás, illetve egy olyan platform vegyületet tudunk előállítani, amelyből később biodegradábilis polimerek számos fajtáját tudjuk előállítani, ami esetleg későbbiekben alternatívája lehet a mai környezetszennyező műanyagoknak.
Azt mondja, hogy a későbbiekben, és most itt levagadok, mennyire később. Tehát ez időperspektívában kb. Mit jelentett években, évtizedekben? Mert azt látom, hogy az elképzelések lehet, hogy megvalósíthatóak, de mindig nagyon szűkös határidőt szabunk meg, politikai sarkallatra, vagy információhiányból, vagy pontosan azért, hogy sürgessük azokat a felelős csoportokat, tényezőket, akik odahathatnak, hogy minden ilyen módszer, ami e felé tart, tehát a hatékonyság és a környezet semleges energia előállítására törekszik, gyorsabb munkára serkentsenek. Tehát ettől függetlenül van egy reális időtartam, ami talán elfogadható, mint prognózis. Persze nem biztos, hogy beválik.
Igen, igazából ezt többször el szoktam mondani, hogy nagyon jó az az irány, hogy főleg Európa élen jár a környezetvédelemben, és nagyon jó látni, hogy az elköteleződés megvan. Viszont arra is nagyon kell figyelni, hogy nem szabad átesnünk a ló túloldalára. Tehát ahhoz, hogy a jogi környezetet létrehozzuk egy környezetbarát világ működtetéséhez, ahhoz nagyon fontos, hogy a technológia, a jelenlegi technológiai fejlettséget kellően ismerjük. Tehát most például nem akarok az elektromos autókról hosszan beszélni, de látjuk azt is, és ezt már az autóipari cégek, akár a svéd autógyártó is 2030-tól csak elektromos autót akartak gyártani, és már most bejelentették, hogy ettől visszalépnek. Vagy akár a műanyagok ügye, amikor az Európai Unió előírta, hogy a legyártott műanyagoknak 2030-ra, illetve 2050 körülre hány százalékban kell újrahasznosított anyagokat tartalmazni. Ezek most látjuk, hogy alapvetően nem biztos, hogy technológiák megvalósíthatók. Most erre az egyik eklatáns példa, ezek az úgynevezett kontaktszenzitív műanyagok, tulajdonképpen az élelmiszer, illetve gyógyszeripari csomagoló anyagok. Ugye napjainkban közel 10%-át forgatjuk vissza a műanyagoknak, de ez a műanyag újrahasznosítási technológia, ez alapvetően egyfajta értékcsökkenést eredményez a műanyagok esetében, ami elsősorban abban nyilvánul meg, hogy az élelmiszeripari célra használt műanyagokat, azokat újrahasznosítás után már nem tudjuk ugyanerre a célra használni, alacsonyabb értékű műanyagokat állítunk elő, belőle például padokat, vagy különböző alkotóelemeket.
És azokat pedig ismét újra hasznosítva további értékcsökkenés következik be. Tehát ez egy többszöri ciklus ugyanarra az anyagra vonatkozóan, amely mind kisebb és kisebb értékű, kevésbé használható végterméket eredményez. Tehát egy ördögi kör, de hát azért végig lehet vinni.
Tulajdonképpen ez nem egyfajta újrahasznosítás, hanem élettartam megnövelése az adott műanyagnak, kitolása. Az igazi újrahasznosítás az, az az lenne, amikor élelmiszeripari csomagolóanyagokat használat után újra feldolgozva ismét élelmiszer csomagolására lehetne használni. De jelen pillanatban nem tartott a technológia, és azért azt is látjuk, hogy napjainkban a legyártott műanyagoknak közel 40-45%-a a csomagolóiparba jut ki, vagy hát ott kerül alkalmazásra, és ennek egy nagyon jelentős része ezek a kontakt-szenzitív anyagok. Ezt most látjuk, hogy ezekre az anyagokra 2030-ig nagyon kicsi, minimális az esély, hogy a jogi szabályozásnak megfelelő technológiák elő fognak tudni állni. Én szorítok a petrokémiának, meg magunknak, kutatóknak, hogy ezt megoldjuk, de néha tudomásul kell venni, hogy a természettel nem tudunk szembe menni, tehát csak olyan kémiát tudunk megvalósítani, meg kémiai eljárásokat, amely számukra természet lehetővé tesz. Itt ezekben az anyagok esetében itt még elég sok munka van hátra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Azt ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy mindezok elnélő nagyon jó, hogy ez a zöld szemlélet és gondolkodás elindult, viszont az is nagyon fontos, hogy ugye a fenntarthatóságnak része a gazdasági fejlődés, kvázi egészséges fejlődés a társadalomnak, amelynek nyilván része a gazdasági fejlődés is. És nagyon fontos az, hogy itt a zöldítés során ne hozzunk olyan döntéseket, amelyek akár az Európai Unió gazdaságát hátrányosan érinti a világ többi gazdaságához képest. És még egy apróságot szeretnék elmondani, hogy ha megnézzük a globális széndioxid kibocsátást a világban, akkor azt lehet tapasztalni, hogy Európa az közel 7%-ban felel mindösszesen. Ennek a 7%-nak a 12%-a körülbelül az a réteg, amely a személyautók által kibocsátott széndioxidra vonatkozik. Ez, hogyha most felszorozzuk, az fog kijönni, hogy a világ széndioxid kibocsátásának kevesebb, mint 1%-ára lesz hatással az, hogyha Európában az összes autót lecseréljük elektromos autóra.
Azt is mondhatjuk, hogy minden, bármilyen kis pozitív hatás, az jó, és a sok kicsi sokra megy, nem? Tehát, hogyha itt is, ott is lecsipünk egy-egy keveset, a környezetszennyezésből mégiscsak összeadódik egy jelentős mennyiségű pozitív lépés.
Mondhatnánk, igen, viszont ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy gazdaságilag mondjuk az európai autóipart most mennyire hátrányosan érinti az, hogy versenyhátrányban vannak az ázsiai, illetve esetleg az amerikai autóiparral, ez mondjuk hosszabb távon nem biztos, hogy mindenben előnyünkre válik. Jó a zöldítés, meg jó az irány, de a tempót azt egy kicsit én személy szerint gyorsnak tartom. Tehát, hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor látni fogjuk, hogy a fő széndioxid kibocsátók azok a mai napig az észak-amerikai, illetve ázsiai országok elsősorban. Tehát ott kell tulajdonképpen rendet tenni ilyen értelemben a politikusoknak, az ottani jogalkotóknak, hogy ezek a főleg az ázsiai államokban például nagyon sok a kőszén felhasználás, tehát a széntüzelésű erőművek hányada magas, tehát ezeknek az egyik legkörnyezetszennyezőbb hő, illetve energiatermelő, elektromos áram termelő technológiák. Tehát ez egy kicsit ilyen húz meg, erez meg történet, tehát hogyha így tudnám mondani, hogy fontos a környezetvédelem, de úgy kell az én szabályokat meg a tempót meghatározni, hogy az viszonylag gazdaságilag is tartható legyen, és ne hozzon bennünket világszinten hátrányos helyzetbe.
Köszönöm szépen, jó munkát kívánok, és köszönjük az előadást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.